is időtállónak érzem azt az interjút, amely még 2016-ban készült. Az OECD éves szakmai fóruma zajlott Párizsban, amelynek rendezői között akkor ott volt Magyarország is, számos hazai szaktekinteit felsorakoztatva. Közöttük volt Ürge Forsasz Diana, aki az éghajlatváltozási és fenntartható energiapolitikai központ igazgatójaként részt vett a fórum egyik panelbeszélgetésén. A téma a fenntarthatóság, illetve konkrétan a körforgásos gazdasági modell volt, hiszen az Európai Bizottság az előtte való évben fogadta el a gazdasági modell irányelveit. Bevezetésképpen hallgassuk meg újra ezt a régi felvételt.
A fő probléma az az, hogy a jelenlegi gazdasági modell az egy ilyen lineáris, egyirányú modell, ami arról szól, hogy a természetből kiveszünk minél több erőforrást, valamilyen termékeket készítünk, megpróbálunk minél többet adni ebből, akkor is, ha esetleg nem feltétlenül van szüksége annak a valakinek rá, és utána ezeket a termékeket reméljük, hogy minél előbb eldobják, hogy újat lehessen eladni, és ebből ugye szemét lesz. Ez egy egyirányú folyamat. Ez hosszú távon nem működik, hiszen a természeti erőforrások is elfogynak, előbb-utóbb környezetünk megtelik szeméttel és szennyezéssel. Emiatt dolgozták ki a körforgásos vagy körkörös gazdaság modelljét, ami azt mondja, hogy zárjuk be ezt a ciklust, csináljuk ciklust ebből az egyirányú folyamatból, és próbáljunk még minél kevesebb, ha lehet semennyi szemetet, szennyezést visszaereszteni a természetbe, és próbáljuk inkább, amit már elkezdtünk használni, minél okosabban úgy használni, hogy egyrészt tartósabbak legyenek a termékek, és ahelyett, hogy kidobjuk őket, megpróbáljuk a részeket újrahasznosítani, és szemétlerakóba gyakorlatilag nulla szemét menjen, vagy ha nagyon muszáj, akkor nagyon minimális.
Mennyire fogékony erre a társadalom, amelyik élvezi a fogyasztást?
Igazából ez a koncepció egyáltalán nem akarja megnyírbálni a fogyasztást élvezetét. Itt nem a fogyasztónál kell létrejöjjön a változás, itt inkább a termelők, üzletágak oldalán van a felelősség, valamint a kormányok, akik szabályozzák. Egyszerű példát hoztam a panelben is, kiszakadt a hátizsákom, mielőtt ide jöttem, amiben tartom a laptopom, majd akár 50 évvel ezelőtt mi lett volna az első dolog, megpróbál megjavítatni. Ma már gyakorlatilag nem lehet olyan helyeket találni, ahol az ember megjavított dolgokat, vagy ha esetleg meg is akar javítatni, a múltkor akartam mondjuk egy kabátba új cipzát varratni, 3000 forintnál kezdődött. Ennyiért már használtam, bőven tudok venni egy új kabátot, nem, úgy döntöttem, hogy nem javítatom meg. De miért van? Nem azért, mert itt mindenki bolond, hanem azért, mert a gazdasági ösztönzők rosszak. Jelen pillanatban a hátizsák, amit én megvettem, azért viszonylag olcsó, mert a természeti erőforrásokért, amiből végül is gyártottuk hátizsákat, viszonylag keveset kell fizetni. És azért kell keveset fizetni, mert nincs megadóztatva. Ami viszont nagyon megvan adóztatva, az az emberi erőforrás. Tehát azok az emberek, akik régen javításokkal foglalkoztak és ilyen szolgáltatásokat végeztek, olyan nagy adókat kell különbözőket fizetni, hogy nagyon drága lett ez a szolgáltatás. Na most egy körkörös gazdaságban ez az egész máshogy működne, hiszen természeti erőforrásokból szerzi az államat az adóbevételét, és nem az emberi erőforrásokat adóztatja meg, tehát nem a munkavállalókat. Tehát emiatt az a kis szabó, vagy az a kis cipész a sarkon tud harmadannyiért esetleg dolgozni, de ugyanakkor mégis megél abból. Tehát ha a gazdasági ösztönzők mások, akkor ez működik. Az állam bevétele abból jöjjön, amit nem akarunk, amiből kevesebbet akarunk, a szennyezésből akarunk kevesebbet. Tehát az legyen sokkal erősebben megadóztatva. Ha ezek az összes adóteret átterhelnénk ezekre, akkor igaz, hogy a termékek lehet, hogy sokkal drágábbak lennének, viszont sokkal több munkahely lenne, és olyan lennének a fizetések, hogy abból okosabban terveznék meg, hogy mit vásárolunk, viszont összességében a gazdaság ugyanúgy működne.
Mondhatja valaki ezt hallva, hogy akkor ez tulajdonképpen visszalépés lenne?
Nem a kényelmünkről kellene mondani, és nem arról, amit nem akarunk, de igenis szabályozókkal olyan irányba tereljék, és megfelelő ösztönzőkkel olyan irányba tereljék az ipart, meg a gyártást is, ami a felesleges csomagolást, a felesleges fogyasztást azt kiküszöböljék.
Nemzetközi szinten szakértők próbálják lenyomni a kormányok torkán ezt a gondolatot. Hol tartunk?
A gondolat igazából nem olyan új, hiszen már a 70-es években konkrétan megfogalmazódott a körkörös gazdaság elmélete, de előbb-utóbb ki is derült, hogy erre nagyon nagy szükség van. Az Európa Unióban tavaly volt egy direktíva erről, ami végül is nem került még bevezetésre, bevezetése, de most jelen pillanatban egy akcióterv van, és ennek keretében nagyon sok különböző szabályozó bevezetése kerül, sok mindenről van szó, és egy komplex jogi rendszer változás kell. Az Európai Unió már elkezdte ezt, de ugyanúgy, hát például erre a fórumra ugye Finnország jött el elhozni az ő példáját. Finnországban nagyon komolyan veszik, és szeretnék az első olyan ország lenni, ahol a körforgásos gazdaság meg is van valósítva, már ők nagyon sok lépést tettek ennek érdekében.
És hogy csinálták, mert a törvényekkel ugye nem lehet senkit rákényszeríteni, minden mögött ott van az érdek.
Hát azért az Európai Unióban sok olyan szabályozó van, ami nem a cégek érdekeit nézi, hanem inkább a fogyasztó érdekeit nézi. Tehát itt is inkább a cégeket szabályozzák, hogy muszáj a termékeket bizonyos módon tervezni például. De ugyanúgy az országoknak kötelező lesz kidolgozni olyan terveket, hogy 2030-ra a kommunális hulladék elhelyezés, tehát az a szemét, amit nem tudnak újra feldolgozni, az az össz szemétnek kevesebb, mint 10%-a legyen. És az összes többi hulladékot újra felhasználni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy autónk, akkor amikor azt mondjuk, hogy ezt már köszönjük, nem kérjük, és nem is tudjuk eladni, akkor nem csak úgy puff, elrakjuk valahova, hanem úgy kell tervezni az autókat, hogy annak a komponensét újra be lehessen építeni. Természetesen nagyon fontos az üzleti szektort is a koncepció mellé állítani. Az az igazság, hogy végül is nekik is jobb, hiszen arról van szó, hogy a fölös dolgokat próbáljuk kiküszöbölni és lenyírbálni, és azért ez mindig egy termelékenység növekedéshez vezet. Tehát igazából a cégeknek is jót fog tenni, csak az biztos, hogy önmaguktól ebben nem érdekeltek.
Melyik természeti forrással van a legnagyobb baj, hogy látja, hol kellene kezdeni?
Valószínűleg az energia az, ami a legnagyobb baj, arról is szól, leginkább azért a körkörös gazdaság gondolata, de együtt kell gondolkoznunk a vízhatékonyságról, az energiahatékonyságról, az anyaghatékonyságról. Érdekes módon az élelmiszer is ugyanúgy benne van, az EU-ban nagyjából az élelmiszer fele landol a szemétben, különböző nem csak a háztartási szemétben, hanem általában az egész élelmiszer termelés során, tehát ezt is kitűzte az EU célú, hogy jelentősen lecsökkenti 2030-ra.
Ez lenne a zöld kapitalizmus, vagy ez már egy új modellt is jelentene?
Ez csak azért egy része. Fundamentálisabb, sokkal alapvetőbb változásokon kell, hogy keresztül menjen a gazdaság ahhoz, hogy azt igazán zöldnek lehessen nevezni. Bár hogyha a körforgásos gazdaság bő koncepcióját megvalósítjuk, ugyanúgy az atóreformmal, és például azzal, hogy a gazdaság legyen sokkal inkább szolgáltatáscentrikus, mint inkább termékcentrikus. Például egy városban fölösleges annyi autót megpróbálni eladni, inkább csináljunk olyan szolgáltatást, ami azt mondja, hogy tessék, ebben a negyedben, vagy ebben a háztömbben van X autó. Ha egyszer valakinek kell, akkor el tudja vinni. Mindig legyen, amikor valakinek szüksége van rá, de fölösleges annyi autót tárolni. Szerencsére ezek az üzleti modellek jönnek, egyre több van belőlük, de azért az igazán zöld gazdaságban valahogy túl kell lépnünk azon, hogy a gazdaság motorja csak az legyen, hogy még többet vásárolunk, és még többet adunk el.
Minden esetre addig kéne lépni, amíg lehet, és amíg nem muszáj.
Amikor túl késő lesz, akkor már hiába próbálunk lépni. És én azt gondolom, hogy nem véletlenül lett ennek a fórumnak ez az egyik fő témája, hiszen abban a városban ülünk, ahol világtörténelmet írtak. Itt volt először, amikor a klímaegyezmény megszületett, amit 170 országnál több aláírt. Itt már nem az unokáinkról van szó, itt nem jeges macikról van szó, hanem itt most már a saját megélhetésünkről van szó. Az összes gazdaság vezetője gyakorlatilag fölismerte. Alapvető gazdasági változásokra van szükség, megvan a politikai akarat, ezt megvalósítani pontosan úgy kell, hogy bevonjuk a gazdaság összes szereplőjét, mert itt már nem lesz elég egy kicsit zöld mozgalomnak, vagy kicsit zöld üzletágoknak, itt mindenkinek annak kell lenni.
Bürge Forsász Diánát hallottuk egy 2016-ban készült interjúban.
Felfedező Szent Gáli Edit műsora.
Most pedig köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Bera Pétert, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének szakértőjét, akivel közösen hallgattuk meg ezt a felvételt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
6 év sok idő, viszont hogyha egy új gazdasági modellről van szó, akkor ahhoz kevés. De azért mégis lehet azt látni, főleg a fiataloknál, hogy ők már tudatosabban gondolkodnak, akkor, amikor nem használnak zacskót a bevásárlóközpontban, hanem viszik a kis hálójukat, és abba teszik bele a zöldségeket, akkor ez már egy olyan apró lépés. Tehát azért azt nem lehet mondani, hogy nem történt semmi. A dolgok ilyen lassan haladnak, amikor egy ilyen modellváltásról van szó a környezetben. életünk érdekében, hogy látja?
Én úgy látom, hogy igen, lassan halad. Én egy kicsit azért vagyok szkeptikus ebben a dologban, mert én azt gondolom, hogy már épp itt lenne az ideje, hogy haladjunk ebben.
Tehát ön elégedetlen a tempóval?
Abszolút, igen. Tehát én nagyobb szerepvállalásra számítanék a tagállamok részéről is. Rendben van az, hogy vannak ezek a hálós termékek, és újra használható zsákok, úgymond, vagy szemetzsákok, és ezt mondjuk abba teszik a pékárút, meg a zöldségeket. Ez egy olyan dolog, amit már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni, ugyan Magyarországon azt hiszem 2021. július 1-től lett a műanyag zacskók, meg egyéb egyszer használatos műanyagoknak a betiltása. Én azt látom, hogy még mindig lehet kapni az üzletekben még ezeket a műanyag zacskókat, arra való hivatkozással, hogy a bent lévő készleteket kiárulják. Másrésztről meg még mindig jönnek be mondjuk az Európai Unióból olyan termékek külföldről, amik rövid élettartalmúak, hamarabb elromlanak, nincsen megfelelő ellenőrzési kontroll a felett, hogy mondjuk egy terméknek milyen hosszú élettartamonak kell lennie.
Ön mégis azt írta a cikkében, amit nemrég publikált, hogy a körforgásos gazdaság kulcs lehet a fenntartható növekedés és az energiafüggőség csökkentésében, felszámolásában. Hogy illeszkedhet ebbe a körforgásos gazdaság?
Úgy illeszkedhet, hogy a termékek, amiket gyártásra terveznek, azt energiahatékonyan tervezik, hosszú élettartamon javíthatónak, újra felhasználhatónak tervezik, és ezzel olyan jellegű energiamegtakarítást lehet elérni, ami 2030-ig egy jelentősebb energiamegtakarítást eredményezhet.
Hogy mennyit, azt is írta a cikkében, egész pontosan meghivatkozta.
Igen, ez 2030-ig 132 millió tonna primer energiamegtakarítást eredményezhet, ami nagyságrendileg 150 milliárd köbméter földgáznak felel meg, ami azonos értékű az éves oroszországi földgázuniós importjával, földgázimportjával.
Tehát az unió földgázimportjával?
Igen, igen, igen.
Azért ez nem kevés. Reális ez az elképzelés?
Ha minél nagyobb arányban tudunk műanyag, fém és egyéb hulladékokat újra hasznosítani, akkor ez igen megvalósítható ez a számadat.
Nézzük konkrétan, hogy mi mindent lehetne tenni, amivel ezt az energiát meg lehetne spórolni.
A fenntartható termékek vonatkozásában célul tűzték ki a textiliáknak a fenntartható betételét, az építőipari termékek is a javaslatcsomagban kerültek megfogalmazásra, az elektronikai járócikkek is ugyanezeket tartalmazzák.
Most mennyi hasznosul újra a textilekből?
Jelenleg az Európai Unióban 1%-át hasznosítják újra a textileknek. Alapvetőleg a textilipar egy nagyon szennyező iparág, hiszen rengeteg festéket használnak föl, rengeteg vízfelhasználással jár, környezetileg eléggé terhelő iparágnak minősül.
Ma még a textileket nem gyűjtjük külön. Ez a javaslatcsomag azt is tartalmazza, hogy érdemes volna a textiliákat külön kezelni.
A javaslatcsomag az főként arról szól, hogy maguk ezek a termékek tartósabbak legyenek és könnyen javíthatóak legyenek. Ezeknek a terméknek a vonatkozásában is fog ez a digitális termékútlevél megvalósulni, aminek az lesz a lényege, hogy olyan információkat fog tartalmazni, amivel ezeket a termékeket, amik akár textil, építésipari vagy elektronikai cikkek, hogyan lehet javítani elsősorban, újra felhasználni, vagy a benne lévő anyagokat újra hasznosítani. Amit tudhatunk erről, hogy 2023-tól kezdik el folyamatosan bevezetni ezeket, például az elektronikai cikkek vonatkozásában.
Nézzük az építőanyagokat. Ez is egy másik olyan nagy kör, ahol nagyon sok energiát meg lehetne spórolni, hiszen már maga az építőanyag előállítás rengeteg energiát felemészt, illetve az építőanyag előállítás felelős a széndioxid kibocsátás nagy részéért, legalább egy harmadáért. Mit javasol az Európai Bizottság, mit lehetne itt tenni?
Hogy újra felhasználhatóak legyenek, tehát amikor véget ér mondjuk egy életciklusában, hogy véget érne, akkor ne a lerakóba kerüljön el, hanem hogyan lehet adott esetben újra hasznosítani a benne lévő anyagokat. Például mondok egy példát, hogy a betonacél, hogy azt újra tudják hasznosítani különböző kovászati művekben, a betont, ugye azt is újra lehet hasznosítani, és azt mondjuk útba töltőanyagként újra lehet használni, de ez ki fog terjedni többfajta termékekre, például a cement esetében is.
Az építőipar ugye most nagy modulelemekkel dolgozik. Nem biztos, hogy ezek a modulok adott esetben újra hasznosíthatók.
Sajnos nem minden termék hasznosítható újra. Az elektronikai cikkeknél is van olyan, és az építőipari termékeknél is van olyan termék, ami önmagában esetleg tartalmaz egyéb olyan idegen anyagot, szilikonbetétet, olyan fémalkatrészt, úgy van ráfröccsöntve, hogy nem lehet ezeket szétszerelni, vagy megfelelően kezelni. Ezért ahhoz, hogy a körforgásos gazdaság felé menjünk, az ilyen anyagokat, ami mondjuk nem újra hasznosítható, az autóiparban ilyen rengeteg van, azokat kivezetni a rendszerből, és azokat főként alkalmazni, amik újrahasznosításra megfelelőek.
a cégek mennyire érdekeltek ennek az új modellnek, a körforgásos modellnek a bevezetésében?
Ez azért érdekes és nehéz kérdés, mert a gyártók többnyire arra vannak ösztönözve, hogy minél magasabb profitot vagy megtérülést érjenek el, és sokszor az újrahasznosítás az egy költségesebb folyamat, mintha mondjuk csak hulladéklerakóra kellene vinni az adott terméket. Ezért nyilván ez konfliktusmentesen nem fog működni, vagy ha nem is konfliktusmentesen, akkor inkább gyártásnak tényleg az áttervezése, ami beruházásokat igényel. Ez egy ilyen szempontból egy nehezebb átmenet lesz, de én azt gondolom, hogy kellene, hogy az állami szerepvállalás megnövekedjen, és mondjuk bizonyos ösztönzőkkel is, meg szabályozásokkal ezt meg lehessen tenni adott esetben, különböző beruházási pályázati segítségekkel, hogy ösztönözve legyenek, illetve azt is, hogy mondjuk egy bizonyos terméknél, amiket mondjuk gyártanak, legyenek ösztönözve arra, hogy visszaváltsák őket, és ők használják föl akár saját maguk a saját gyártási tevékenységükben.
Na és a fogyasztók, ugye ők azok, akik kikényszeríthetnék ezt a zöld fordulatot. De úgy tűnik, hogy még ők is egy kicsit, mintha szkeptikusak lennének.
Én azt gondolom, hogy ha az emberek tudatosabban vásárolnak és gondolkoznak erről, és ténylegesen javítani lehet ezeket a termékeket, tehát mondjuk a táskát meg a ruhákat megvarni, sokkal több pénz marad a fogyasztók zsebében. Nagyon fontos az is, hogy mind az állam, mind a vállalati szereplők különböző tudatossági kampányokat, oktatásokat végezzenek azzal kapcsolatban, hogy miért és hogyan éri meg tudatosabban élni az életünket.
Egyébként a hulladékfeldolgozással, hulladékkezeléssel mi magyarok hogy állunk? Jól állunk? Vagy állhatnánk jobban is?
Állhatnánk jobban is, az uniós átlaghoz képest középmezőnyben állhattunk, talán egy picivel jobb, de azért bőven van még mit javítani ezen a területen.
És mi a fő probléma, a begyűjtés, vagy inkább a hasznosítás?
Maga a begyűjtés is, és az újrahasznosítás is. A begyűjtés az abból a szempontból, hogy nagy mennyiségű élelmiszer hulladék kerül a kukákban, ezért azt gondolom, hogy fontos lenne egy olyan külön gyűjtőjárat a zöld kerti és az egyéb ilyen jellegű konyhai hulladékoknak, ami kifejezetten külön komposztelepekre mennek, és nem pedig a hulladéklerakóra.
Egy harmadik kukába tennénk azokat,
igen,
a termékeket?
Igen, egy külön gyűjtőedényzetben, egy külön szállítóeszközzel, vagy attól függ, hogy milyen lakóházi övezet vagyunk, külön komposztálóval adott esetben, egy közösség kezdi el a kerti és zöld és konyhai hulladékokat gyűjteni, de igen, ez egy külön gyűjtőt jelentene, és egy külön komposztáló terepre kerülne.
Van már erre példa itthon?
Külföldön vannak hangsúlyosabb példák erre, de Magyarországon is azért vannak erre vonatkozó törekvések. A Zöldhíd régió, a Gödöllői területük már elég viszonylag korán felismerték ezt, és ők egy nagy projekt keretében, ők voltak az elsők az országban, akik több települést összefogva elkezdték a szelektív gyűjtést is kialakítani, illetve a zöld hulladékoknak is a különbe gyűjtését is megtervezni.
Felfedező.